Mózes 5. könyve 17-től a 20. fejezetig. A 17. fejezetben Mózes felhívja a nép figyelmét, hogy soha se áldozzanak hibás állatokat Istennek, mert nem tiszteljük őt azzal, ha olyan dolgot adunk neki, aminek nincs értéke számunkra. Amikor Dávid szerette volna megvásárolni Ornán szérűjét, mert az Úr angyala ott állította meg a jeruzsálemi pusztulást, akkor Ornán így felelt Dávidnak. Fogadd el, azután tegye az én uram királyom, amit jónak lát. Nézd, odaadom a marhákat égő áldozatnak, a cséplőeszközöket tűzifának, a búzát pedig ételáldozatnak. Mindent odaadok. De Dávid király ezt mondta Ornánnak. Így nem, csak teljes áron akarom megvenni, mert nem akarom az úrnak adni a tiedet, és nem akarok ingyen kapott égő áldozatot bemutatni. Dávid Isten szíve szerint való ember volt. Szerintem akkor tiszteljük Istent igazán, ha olyan dolgot adunk Istennek, ami nekünk is értékes, mert egyébként az nem ajándék. Amikor Jézus látta, hogy az özvegyasszony betette a két krajcárját az adományba, akkor megjegyezte, hogy ez az igazi adakozás, mert a többiek a fölöslegükből dobáltak be, de ő a létszükségletét adta oda. Ne áldozz Istenednek az Úrnak olyan bikát vagy juhot, amelyben fogyatkozás vagy bármilyen hiba van, mert utálatos az Istened az Úr előtt. Isten arra törekedett, hogy megőrizze népét a pusztulástól, és tudta, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeknek gyakorlása magában hordozza a pusztulás magvait. A történelem tanulmányozása során rájövünk, hogy a valamikori nagy népeket általában nem külső hatalmak győzték le, hanem belülről romlasztotta meg őket saját bomlasztó politikájuk. Egy bizonyos idő után a nemzetek romlásnak indulnak. Eredetileg az igazság, az igazságosság és az egyenlőség oszlopaira építik őket, de amikor ezek az oszlopok elkezdenek rothadni, akkor a nemzet veszélybe kerül és hamarosan elesik. Az egyik ilyen önpusztító dolog, amely ellen Isten védeni akarta őket, a parázna istenimádás volt. Ennek a büntetése megkövezés volt. Ha valamelyik lakóhelyeden azok közül, amelyeket Istened az Úrad neked, akad közöttetek egy férfi vagy nő, aki olyan dolgot követ el, amelyet rossznak lát Istened az Úr, és így áthágja szövetségét, ha elmegy és más isteneket szolgál, leborul a nap, a hold vagy az ég minden serege előtt, amit én nem parancsoltam, és ezt jelentik neked, és meghallod, akkor jól vizsgáld meg az ügyet. És ha valóban igaz, hogy ilyen utálatos dolog történt Izraelben, akkor vezest ki a kapuba azt a férfit vagy nőt, aki ezt a gonoszságot elkövette, és kövesd halálra azt a férfit vagy nőt. Csak két vagy három tanúvallomása alapján szabad valakit halálra ítélni. Egy tanúvallomása alapján nem szabad. A tanúk emeljenek rá először kezet, amikor kivégzik, csak azután az egész nép. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Ha egy ügy annyira bonyolult számodra, hogy nem tudsz ítéletet mondani a magad lakóhelyén, különböző vérontások, jogigények és testi sértések dolgában, vagy peres ügyekben, akkor menj fel arra a helyre, amelyet kiválaszt az Istened az Úr. Menj el a lévita papokhoz és ahhoz a bíróhoz, aki abban az időben hivatalban lesz, és kér tanácsot, majd ők kimondják az ítéletet. Te pedig az szerint járj el, amit ők megmondanak neked azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Vigyázz, hogy mindent úgy tégy, ahogyan az utasítást kapod. A 14. verstől kezdve Isten előre megjósolja, hogy az ország romlásnak fog indulni. Isten úgy rendelkezett, hogy Izrael egy teokrácia, azaz Isten által vezetett nemzet legyen. Ez a legfurcsább kormányzási forma volt a világon, mert a többi nemzetek általában monarchiák, diktátori uralmak vagy demokráciák voltak. De Isten előre tudta, hogy egy nap a nép királyt fog kérni magának. Ezért annak ellenére, hogy ekkor még nem uralkodott fölöttük semmiféle király, mégis előre bocsátotta a királyok számára szóló rendelkezéseit itt a törvényben. Az első király csak 400 évvel ezután kezdett uralkodni Izraelben. Akkor az emberek Sámuelt kezdték kérni, hogy adjon királyt nekik, úgy, ahogy a többi népeknek is van. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és ezt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek, csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon. Érdekes dolog, hogy amikor Salamon király lett, mind a három intést figyelmen kívül hagyta. Először is sok lovat kezdett tartani, és ma is láthatók Salamon méneseinek hatalmas istállói egész Izraelben. Ugyanakkor Egyiptomba ment, hogy lovakkal kereskedjen, és végül pedig nagyon sok felesége volt. Ezek a feleségek elfordították szívét az Úrtól, és ez okozta Salamon vesztét. Isten előre látta a gonoszt, előre látta a gonosz következményeket, és figyelmeztette őket ezekre. Ennek ellenére Salamon pontosan azokat a dolgokat követte el, amiket Isten megtiltott, és pontosan az történt, amit Isten előre megmondott. Más szóval Isten tudja, hogy miről beszél. Mi gyakran úgy érezzük, hogy jobban tudjuk, mint ő, mert ez most nem vonatkozik ránk, és azt gondoljuk, hogy megtesszük a dolgot, és meg fogjuk úszni. Azt gondoljuk, hogy egy feleség sohasem fogja megváltoztatni az én Istenhez való viszonyulásomat. Lehet, hogy másoknál ez megtörténhet, de velem ez nem fordulhat elő. Azt gondoljuk, hogy valamiféle kivételek vagyunk Isten szabályai alól. De ez nem így van. Isten felállította a szabályokat, a következményeket. Hiába hiszed azt, hogy megúszhatod, mert ez nem így lesz. Biztos lehetsz abban, hogy a következménnyel majd szembe kell nézzél, és abban is biztos lehetsz, hogy Isten nem figyelmeztet fölöslegesen senkit. Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, és olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket. Milyen nagyszerű lenne, ha olyan elnökünk lenne, aki saját maga másolná Isten igéjét, majd naponta olvasná azt, hiszen az írás alatt nagyon sokat tanulhatna. Amikor Mózes Józsuénak átadta a kormánybotot, akkor átnyújtotta neki a törvényeket, és azt mondta, hogy olvassa, tanulmányozza, és naponta gondolkozzon el ezeken, és akkor minden lépésében sikeres lesz. Dávid is azt mondta, hogy öröm számára Isten igéjét tanulmányozni. Azért volt Isten szíve szerint való ember, mert nagyon tisztelte Isten igéjét. Isten egy pásztor királyt akart, és mindig is azt akarja, hogy az uralkodóknak pásztor szívük legyen. Dávid ilyen volt. Tanította, óvta, nevelte, szerette az embereket, és érdekelte az emberek sorsa és szükséglete. A 18. fejezetben megismétli, hogy a lévitáknak nem lehet föld örökségük, mert az Úr az ő örökségük. Ez legyen a papok törvényes járandósága a néptől, azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak. Adják a papnak a lapockát, az állát, meg a gyomrot. Add neki gabonád, mustod és olajad első termését is, meg juhaidnak először lenyírt gyapját. Isten a tizedet a sajátjának tartotta, és ez mindig mindenből a legelső tized volt. Amikor később Éli lett a pap Izraelben, tudjuk, hogy neki nagyon kabzsi fiai voltak, és a nép által adott áldozatból kihorgázták a legfinomabb húsokat, és ha az emberek ellenkeztek, akkor kiparancsolták őket onnan. A kabzsiságuk azt eredményezte, hogy az embereknek ellenérzéseik voltak az Istennek való áldozattal kapcsolatban. Éli nem fenyítette meg őket, és ezért Isten nagyon keményen elbánt vele és fiaival is. Mert őt választotta ki Istened az Úr valamennyi törzset közül, hogy ott álljon és szolgáljon az Úr nevével áldva, ő és fiai minden időben. Ezután Isten ismét megtiltja a kánaáni szokások követését. Ha bemény arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld meg azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, se kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy fedhetetlen Istened az Úr előtt. A fedhetetlen azt jelenti, hogy teljesen az Úr felé fordulj, ne legyenek más isteneid az életedben. Ne legyen megosztva a szíved más dolgokkal, ne érdeklődj más dolgok iránt, csak egyedül Isten felé fordulj. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Ezután egy proféciát olvashatunk Jézus Krisztussal kapcsolatban. Profétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én, őre elhallgassatok. Egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a Horeben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad. Nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám. Jól mondották. Profétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint te. Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Péter az Apcsán 3. fejezetében kijelenti, hogy ez a profécia Jézus Krisztusra vonatkozott. A zsidók ismerték Mózesnek ezt a proféciáját, és ezért várták is a messiásukat. Amikor keresztelő Jánoshoz mentek, megkérdezték tőle, hogy te vagy az a proféta? És erre a proféciára utaltak. János pedig azt válaszolta, hogy nem én vagyok. A mai zsidók továbbra is várják a messiást, és azt mondják, hogy hamarosan el fog jönni. De azt mondták nekem, hogy a messiás olyan lesz, mint Mózes, és ugyanerre a proféciára utalnak. Azt állítják, hogy ő nem lesz Isten fia. Ők egy zsidót várnak, aki képes lesz őket segíteni a templom újjáépítésében, és elhozza a békét számukra. Amikor egy ilyen ember jelenik meg a színen, és felépíti nekik a templomot, akkor mindnyájan ki fogják kiáltani őt messiásuknak. Vannak más versek is, amelyek Emánuelnek nevezik a messiást, ami azt jelenti, hogy Isten velünk van, de a zsidók nem Isten fiát várják, hanem egy embert. És ez az ember rövidesen el is fog jönni Nyugat-Európából, szövetséget fog kötni a zsidó néppel, segíteni fogja őket a templom felépítésében, és ezért ők ki fogják kiáltani őt messiásnak. Tragikus, hogy Izrael ezt a hamis vezetőt fogja messiásként tisztelni. Jézus azt mondta, hogy az atyám nevében jöttem, de nem fogadtatok be, és majd jönni fog egy másik a saját nevében, és őt befogadjátok. 3,5 éven keresztül tart majd a szemfényvesztés, de miután újraépítik a templomot, és elkezdik a mindennapos imáikat és az áldozataikat, akkor eljön Jeruzsálembe az újjáépített templomba, a szentek szentjébe, és miután megállítja az áldozatok felajánlását, kijelenti, hogy ő az Isten, és követelni fogja, hogy Istenként imádják őt. Ekkor fognak rájönni a zsidók, hogy mennyire becsapta őket ez az ember, és hogy nem ő a messiás. Akik ismerik az írásokat, azok Jordániába fognak menekülni, Petra sziklavárába, ahol Isten meg fogja tartani őket 3,5 éven keresztül. Akik pedig nem menekülnek el, azoknak szörnyű üldöztetésben lesz részük. Ha pedig egy proféta elbizakodottan olyan ígét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy ígét? Ha egy proféta az Úr nevében mond egy ígét, de az nem történik meg, nem teljesedik be, azt az ígét nem az Úr mondotta, hanem a proféta mondta elbizakodottságában. Ne félj tőle! Annak ellenére, hogy igen egyszerű felismerni a hamis profétát, mégis egyesek kimagyarázzák magukat. A Jehova tanúi vezetői háromszor vagy négyszer is megprofétálták az Úr eljövetelét, de ennek ellenére a követőknek nincs annyi eszük, hogy felismerjék, hogy a New York-i vezetők hamis proféták. Nagyon sajnálom azokat az embereket, akik minden ajtón bekopogtatnak a Jehova tanúi újságával. Ezek az emberek nagyon őszinték, és sokszor arra gondolok, hogy bárcsak a keresztények lennének ennyire elszántak, mint ők. Ők őszintén követik Istent, de vezetőik szándékosan becsapták őket, mert az igét nem véletlenül fordították hibásan. Bár csak mindnyájan meglátnák Jézus Krisztus igazságát, kegyelmét, szeretetét, és csak Jézusban bíznának az üdvösség tekintetében, és nem a Jehovának ajánlott munkálkodásukban. Péter egy újabb hamis prófétára utaló jelet is megemlít a második levelének második fejezetében. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ha bárki megpróbál mindenféle csellel, mesével, nyomásgyakorlásával arra bátorítani, hogy adakozzatok, adjatok sok pénzt, az egy hamis tanító. Egyesek mégis azt mondják, hogy ezek az emberek is sok jót tesznek a kereszténységért. Sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét, mert amikor a végső elszámolásra kerül a sor, akkor Isten nem fogja elfogadni őket. Isten nem értékeli azt, ha valaki így kezdi a mondani valóját. Ezt mondja az Úr, és aztán a saját szívéből szólva mondja a mondat többi részét. Amikor Istened az Úr kiirtja azokat a népeket, amelyeknek a földjét neked adja Istened az Úr, és te birtokba veszed, és letelepszel városaikban és házaikban, jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened az Úr ad neked birtokul. Készíts hozzájuk utat, és oszd három része országod határát, amelyet örökségül ad neked Istened az Úr. Hadd meneküljön oda minden gyilkos. Életben maradhat az oda menekülő gyilkos abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte azelőtt. Ha tehát valaki elmegy az erdőbe embertársával fát vágni, és favágás közben meglendül keze a fejszével, a vas lerepül a helyéről, és úgy eltalálja embertársát, hogy az meghal, akkor meneküljön-e városok egyikébe, hogy életben maradjon? Mert ha a vérbosszuló rokon haragalobban és üldözőbe veszi a gyilkost, utolérheti a hosszú úton és megöli őt, pedig nem méltó a halálra, hiszen nem gyűlölte azt azelőtt. Ezért parancsolom meg neked, hogy jelölj ki három várost. Viszont ezek a városok nem a szándékos emberölést elkövetett gyilkosok menedékei voltak. 9. vers. Ha megtartod mindazokat a parancsolatokat és megcselekszed, amit én ma parancsolok neked, ha szereted Istenedet az Urat, és az ő útjain jársz minden időben, akkor jelölj ki még három várost amellé a három mellé. A parancsolat tehát úgy szól, hogy szeresd az Urat, és járj mindig az ő útjain. Ne mozdítsd el felebarátod határát, amelyet az elődök határoztak meg örökségedben, amikor örökölsz azon a földön, amelyet Istened az Urat birtokul. Kis kőhalmokkal jelölték a földek határait, és ezek még manapság is láthatóak néhány helyen Izraelben. Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában sem, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Ha valaki ellen hamis tanú áll elő, és törvénytelenséggel vádolja őt, akkor az a két ember, akinek pere van egymással, álljon az Úr színe elé, a papok és a bírák elé, akik akkor hivatalban lesznek. A bírák vizsgálják ki jól az ügyet, és ha hazudott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, azt tegyétek vele, amit ő akart tenni embertársával. Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből. Más szóval, a hamis tanú azt a büntetést kapta, amit az általa felhozott vád érdemelt. A 20. fejezetben ezt olvassuk. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és látsz lovakat, harci kocsikat, és nálad nagyobb sereget, ne félj tőlük, mert veled lesz Istened az Úr, aki felhozott téged Egyiptomból. Ezek az emberek nem voltak képzett harcosok, hiszen egyiptomi rabszolgák leszármazottai voltak. Azokban az időkben nem voltak sem harci lovaik, sem harci szekereik. A harci szekér akkoriban legalább annyit ért, mint egy tank a jelenkori háborúkban. Ezért, amikor meglátták, hogy jönnek a harci szekerek, akkor nagyon megijedtek tőlük. De az úr azt mondta, hogy ne féljenek, mert ő velük lesz. Dávid ezt mondta a zsoltárokban. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Isten jelenlétének tudata az egyik legjobb félelem eloszlató dolog a világon. Mennyire dicsőséges felismerés az, amikor rájövünk, hogy Isten velünk van a bajban. Én gyakran elfelejtem, hogy Isten velem van, és olyan jó ismét a tudatába kerülni annak, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Amikor készültök az ütközetre, lépjen elő a pap, és beszéljen a néphez. Ezt mondja nekik. Halld meg, Izrael! Ti most készültök megütközni ellenségeitekkel. Ne lágyuljon meg a szívetek, ne féljetek, ne rettegjetek, és ne rémüljetek meg tőlük. Mert Istenetek az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket. A felügyelők pedig így beszéljenek a néphez. Van-e itt olyan ember, aki új házat épített, és még nem avatta fel? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki avassa fel azt, ha ő meghal a harcban. Van-e olyan ember, aki szőlőt ültetett, de még nem vette hasznát? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye hasznát, ha ő meghal a harcban. Vagy van-e olyan ember, aki eljegyzett egy leányt, de még nem vette el? Az menjen vissza a házához, nehogy más valaki vegye azt el, ha ő meghal a harcban. Azután még ezt is mondják meg az előjárók a népnek. Van-e itt olyan ember, aki fél és lágy szívű? Az menjen vissza a házához, ne csüggessze el társainak a szívét a magáéhoz hasonlóan. Mikor mindezek hazamentek, akkor a megmaradt emberek igen jó, odaszánt harcosok lehettek, mert nem volt semmi zavaró tényező az életükben. Nagyon helyes dolog volt hazaküldeni azokat, akik féltek, mert ha a harc közepette elkezdtek futni, akkor ennek hatására a többieket is megfertőzték a félelemmel. Ha egy város ostromára készülsz, szólíts fel az békés megadásra. Ha békés megadással válaszol és megnyitja előtted kapuit, akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá. De ha nem fogadja el a békét, hanem harcra kell veled, akkor zárd körül. És ha kezedbe adja Istened az Úr, akkor hányt kard élre a benne levő férfiakat mind. De a nőket, a gyermekeket, az állatokat és mindazt a zsákmányt, ami a városban van, vedd birtokba, és élvezd az ellenségtől elvett zsákmányt, amit neked adott Istened az Úr. Így bánj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, és nem az itt levő népek városai közül valók. De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened az Úr ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelked sem. Írsd ki őket mindenestül. A hettitákat, az emóriakat és a kánaániakat, a perizieket, a hívieket és a jebúsziakat, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. Azért, hogy meg ne tanítsanak benneteket mindazoknak az utálatos dolgoknak az elkövetésére, amelyeket ők isteneik tiszteletére elkövetnek, és így ne vétkezzetek istenetek az Úr ellen. Sajnos a nép nem követte Isten utasításait, és nem írtotta ki ezeket a nemzeteket teljesen. Ezáltal ők maguk is megfertőződtek, és végül őket is kiűzte Isten a földről. Ha egy várost hosszabb időn át tartasz körülzárva és harcolsz ellene, hogy bevedd, ne pusztítsd ki a fákat, fejszét emelve rájuk. Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn levő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad. Csak azt a fát pusztítsd el és vágd ki, amelyről tudod, hogy nem gyümölcsfa. Abból építs ostromműveket az ellen a város ellen, amely harcban áll veled, még csak el nem esik.